A mi bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a te házadban. A holnapi napra készülünk, az úrvacsora vételére. Szívünkből szállt hozzád az éneknek minden szava, és őszintén könyörgünk, hogy én Istenem, irgalmazz kérlek én nekem. Látjuk azt, hogy mennyi bűnünk, mennyi nyomorúságunk van, de szeretnénk, Urunk, úgy jönni hozzád, mint akiről tudjuk, hogy kész vagy megbocsátani a bűnöket. Szeretnénk, Urunk, ha ott lenne a gondolatainkban, a holnapi úrvacsora vétel után az ének utolsó verse, nincs kétségem, megvigasztaltál, erősítetted szívemet, könyörgésemben meghallgattál, érzem már szent kegyelmedet. Urunk, erre vágyakozunk, hogy érezhessük a te kegyelmedet, a te vigasztalásodat, a te szeretetedet. Kérünk téged, Urunk, hogy ma is a te igéden keresztül világíts rá bűneinkre, nyomorúságainkra, segíts bennünket az igazi bűnbánatra, hogy aztán megízlelhessük a te bűnbocsátó kegyelmednek jóságát, örömét, vigasztalását. Így kérünk, hogy áld meg együttlétünket, közösségünket, igédre figyelésünket Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezetből. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes 4. könyve 14. fejezetéből így olvassuk a hosszú fejezetet. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué, Nun fia és Káleb Jefunné fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz erre a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek az föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem? Megverem dögvésszel és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy te a felhőd által fölöttük és felhőoszlopban jársz előttük, nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani ezek a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, harmad és negyedízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint. De életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet, és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. De szolgámat, Kálebet, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. A völgyekben azonban, ahol az amálekiek és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába, a vörös tenger felé. Az Úr így beszélt Mózeshez és Áronhoz. Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok mind elhullani, a számba vettek mind a hányan csak vagytok, 20 évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyről megesküdtem nektek, hogy ott fogtok lakni, csak Káleb, Jefunné fia és Józsué, Nun fia. De gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. De ti holtan hullotok el itt a pusztában. Fiaitok pásztorok lesznek a pusztában 40 esztendeig, és bűnhődnek a ti hűtlenségetekért, míg holtesteitek az utolsóig a pusztában nem lesznek. 40 napig kémleltétek ki azt a földet, most 40 évig bűnhődjetek egy-egy napért, egy-egy esztendőt számítva, hogy megtudjátok, mi az, ha én ellenkezem veletek. Én az Úr megmondtam, hogy ezt teszem ezzel az egész gonosz közösséggel, amely összefogott ellenem, az utolsóig itt halnak meg a pusztában. Azok a férfiak, akiket Mózes elküldött az ország kikémlelésére, és akik visszatérve fellázították ellene az egész közösséget, mert rossz hírét terjesztették annak a földnek, meghaltak azok a férfiak, akik az ország rossz hírét terjesztették az Úr csapásától. Csak Józsué, Nun fia és Káleb, Jefunné fia maradt életben azok közül a férfiak közül, akik elmentek az országot kikémlelni. Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel felkeltek, hogy fölmenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog sikerülni. Ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Hiszen az amálekiek és kánaániak ott vannak veletek szemben, és elhullotok fegyvereiktől. Mivel elfordultatok az Úrtól, az Úr sem lesz veletek. De ők vakmerően felmentek a hegy tetejére, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból. Az amálekiek és kánaániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. Kedves testvérek, tegnap előtt hallottuk a mai ige szakasznak az előzményét. Amikor az ígéret földjének kikémleléséről tért vissza a 12 kém. Mindnyájan ugyanazt látták, ugyanazt tapasztalták. A föld valóban nagyon gazdag, bő termést hoz. Jól tartja a lakóikat, erős, szálas népek laknak ott, sőt, még óriások is. Ebben nem volt semmi eltérés. Mind a 12 kém ugyanarról tett bizonyságot, ugyanazt mondta. Sőt, mindez egyezett Isten ígéreteivel is. Minden pontosan úgy volt, ahogy az Úr elmondta, csak nyilván egészen döbbenetes volt látni azt, amit Isten megígért. Más hallani, hogy valami milyen szép lesz, milyen csodálatos lesz, és egészen más ezt a saját szemünkkel látni. Hát így volt ez a 12 kém. A következtetés volt azonban rendkívül eltérő, egészen más, és amint tegnap előtt láttuk, a következtetés eredményét az adja, hogy ki milyen szemmel nézi azt a helyzetet. Akik a hit szemével láttak, azok csak örvendeztek a jónak. Megerősödtek a hitükben, s nagy reményekkel várták az ígéret földjének az elfoglalását. Nyilván az ő szívükben is volt aggodalom. Biztos volt bennük szorongás, hogy fogjuk elfoglalni. Nincsenek harci eszközeink. Egy rabszolganépnek nincsenek kardjaik. nem fegyverezték fel őket az egyiptomiak, a pusztában nem tudtak kovácsolni. Ezek gyakorlatilag botokkal rendelkeztek, maximum ezek voltak a fegyvereik, vagy esetleg talán nyilakat tudtak készíteni. De igazán más fegyvereik nem voltak. Hogy fogunk mi ott győzni? Biztos megfordult a fejükben, de mindig abban nyugodtak meg, hogy hát eddig is a tenyerén hordozott bennünket az Úr, akkor nyilvánvaló, hogy ezután is így lesz. Nem tudjuk, mi fog történni, de azt tudjuk, hogy Isten megígérte, hogy minket oda bevisz, akkor ez meg is fog történni. A többiek azonban csak a józan eszüket használták, és ez alapján jutottak a teljesen logikus következtetésre. Nagyon fontos, hogy ezek nem ostoba emberek voltak. A 10 kém, akik visszajöttek, azok a hit szemével nem láttak, nem néztek, csak a saját testi szemeikkel. A saját tapasztalataikra alapoztak, és azt mondták, mint ahogyan tudjuk, 2 + 2 = 4, azt mondták, nekünk nincs semmink, nincs fegyverünk, nem vagyunk szakképzett katonák, ott lent meg óriások vannak. Ugye tegnap előtt hallottuk, hogy mondták, olyanok voltunk hozzájuk, mint a sáskák. De még semmik vagyunk ezekhez képest, nyilvánvaló, hogy veszíteni fogunk. Nem lehet más kimenetele a harcnak. Ha mi oda lemegyünk, biztos, hogy vereséget fogunk szenvedni. A józan ész alapján erre a következtetésre lehet jutni. Mindenki erre jutna. Aki azonban a hit szemével is lát, az egészen más lát, többet. És pontosan ez a lényeg. Innentől beszélhetünk hitről. Mint amikor azt mondják, hogy például, csak egy-két példát hozok, mikor azt mondják, fiatalok, hát mire házasodjunk össze? Vagy mikor azt mondják, mire vállaljunk gyereket? Igaz, ilyen beszédek vannak. Vagy mire maradjunk itthon? Külföldön mennyivel jobb? Ezek mind olyan kérdések, melyek az emberi logikán alapulnak, és igazak. Az emberi logika szerint igaz. Hát hova szülessen gyerek, mikor még nincsen berendezve rendesen a lakás, mikor még nincsen menő autó, mikor még nem dolgoztam be magam eléggé a céghez, és így tovább. Logikus, magától értetődő kérdések. Félreértés ne essék, a hívő embernek nem kell félretennie a józan eszét. Nem erről van szó. De nekünk ezeket a kérdéseket fel kell tenni magunknak, de azt is, hogy Uram, te mit akarsz? Ettől vagyunk hívő emberek, hogy mi őt is megkérdezzük. És ha ő a mi logikánkkal ellentétes kijelentéssel van felénk, akkor is mi arra alapozunk. Na, itt kezdődik a hit. Mert amíg csak a józan eszünket használjuk, kizárólag, és ha az szembe megy azzal, amit Isten mond, és akkor Istennek nemet mondunk, ott nincs hit. Ott nem létezik hit. A hívő párnak is, ha együtt járnak, és úgy érzik, hogy már nem bírják tovább testi kapcsolat nélkül, akkor tessék összeházasodni. És mindegy, hogy van-e lakás vagy nincs, ez tiszta az Úr előtt. Tessék összeházasodni. Ez a rendje a dolgoknak. És nyilván mérlegelni lehet, hogy mikor jöjjön a gyermek, de ha jön, minden élet Istentől van. Akkor egy hívő házaspárnak nem fordul meg a fejébe, hogy vetessük el, mert nem jókor jött. Akkor csak az az egy maradhat, hogy áldott legyen az Úr, hogy adott gyermeket. És sok példát lehetne még mondani. Szóval a józan ész mellett a hit szemével is kell látnunk, és akkor lehetünk Isten áldásainak részesei. Hát Izrael erre nem volt képes. Bár Isten megszabadította őket, hatalmas csodákat éltek át, ami miatt még a környező népek is féltek tőlük, ők maguk nem bíztak az Úrban. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy Isten az akkori szuperhatalmat, az egyiptomiakat gyakorlatilag térdre kényszerítette a rabszolga nép előtt, és ennek a híre el is terjedt ott a környéken. Sok nép emiatt félt a zsidóktól. Mikor hallották, hogy jönnek, akkor meg voltak ijedve, nem a néptől elsősorban, hanem az ő istenüktől. Féltek előre, hogy olvassuk tovább a Bibliát, akkor találkozunk ezekkel a leírásokkal. Ahogyan mennek a következő városba, már előre félnek, hogy hú, hát ez az a nép, amelyiknek az istene az egyiptomi szuperhatalmat felmorzsolta. És az a durva, hogy ezek a pogány népek félnek ettől az Istentől, a nép meg a saját istenében nem bízik. A saját istenében, aki ezeket a csodákat velük tette, meg nekik tette, ők nem bíznak benne. Most azonban annyira elcsüggesztik egymást a nép és a tíz kém, hogy nem is hallgatnak a vezetőikre, Mózesre, Áronra, Kálebre és Józsuéra, sőt, eljutnak odáig, azt mondják, öljük meg őket, öljük meg ezt a négy embert. Végezzük ki őket, és választunk új vezetőket, akik bennünket visszavisznek Egyiptomba. Megint ez a józanész döntése. Ezt lássuk benne. Nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy micsoda egy elvetemült, mocskos emberek voltak. Ez a józanész következtetése. Nincsen fegyverünk, nem vagyunk harcképzettek, nem tudunk hova menni. Meg ez, a pusztában nem maradhatunk, hát akkor forduljunk vissza. És milyen az ember? Idővel megszépülnek az emlékek, nem is fájtak annyira azok az ostorcsapások. Ha kevés is volt az étel, de csak minden nap megkaptuk. Ugye ilyen az ember. Hát végül is nem is volt az olyan rossz. Meg lehet azt is szokni. Inkább menjünk vissza. Innen nézve megdöbbentő nekünk ez a következtetés, de nem vagyunk az ő helyükben. Biztosan féltették a családjukat, magukat, és a józanész alapján erre a következtetésre lehet jutni. Sajnos nem változott az ember. Hit nélkül tényleg nem lehet másra jutni. És ez a történet, a zsidók története pontosan ezt mutatja be nekünk. Isten tehet bármilyen csodát az ember életében, az mi életünkben, ha nem bízunk benne, nem hiszünk benne, végül elbukunk. Mennyi csodát láttak ezek az emberek, és mégsem hiszik, hogy ezek nyomán, ezek alapján Isten továbbra is megtart bennünket. De gondolhatunk Jézus életére is. Ő is mennyi csodát tett, és nem azt mondta az emberek túlnyomó többsége, hogy hú, hát ez Isten fia, hanem azt mondták, tegyél még több csodát. Adjál még ingyen kenyeret, meg azt mondták, hogy még ezt is gyógyítsd meg, meg szállj le a keresztről, majd akkor hiszünk neked, mindig valami újat, még újat, még újat. De itt nem arról volt szó, hogy vágytak az igazi hitre, az Istennel beteljesedni, hanem valami izgalmasat lássunk, valami különlegeset, valami csodát. És nincs ez másképp. Van, hogy valakiről megállapítják, hogy súlyos, emberi számítás szerint gyógyíthatatlan beteg, és aztán eltelik néhány hét, és elmegy egy újabb vizsgálatra, kiderül, hogy meggyógyult. Kétségtelen, biztos a diagnózisból, a korábbi diagnózisból, hogy ott volt az a tumor, vagy akármilyen betegség. Most meg nincs. Hogy lehet ez? Csoda történt. És az egyik ember úgy éli tovább az életét, mintha mi se történt volna, örül neki, hogy él, és ezzel el van rendezve. A másik ember meg bekopog a lelkészi hivatal ajtaján, és azt mondja, hogy én bizony daganatos beteg voltam, és én hiszem, hogy engem nem az orvostudomány, vagy nem csak az gyógyított meg, hanem az Isten. És én keresem ezt az Istent, mert az én életemből kimaradt. Ez konkrétan velem megtörtént. Néhány évvel ezelőtt, itt ebben a gyülekezetben, az illető ma is gyülekezeti tag. Hogy valóban van-e hitünk, bízunk-e Istenben, azt nem a szavaink mutatják meg elsősorban, hanem a cselekedeteink. Kritikus, nehéz helyzetben tudunk-e bízni az Úrban? És ez nem jelenti azt, hogy mi esetleg nem félünk, nem szorongunk olykor, dehogy nem. Mi bennünk is van aggodalom, mi bennünk is van félelem, de összességében ezzel együtt is rábízzuk magunkat az Úrra. A bajok, a próbák mutatják meg, hogy kik vagyunk valójában. Hogy csak beszélni tudunk szépen Istenről, vagy tényleg bízunk benne. Azt látjuk, hogy a nép megkapja a büntetését, jogos büntetését. Előbb az Úr el akarja az egész népet pusztítani, és azt mondja Mózesnek, hogy veled újat kezdek. Biztosan kegyelmet kapott volna még Káleb, meg Józsué, és mondjuk ők, meg a családjuk, meg Áron és a családja, ezek megmaradnak, mondjuk négy család, és azt mondja Isten, hogy veletek kezdjünk egy újat. Még nagyobb néppé teszlek. Jó lesz. És Mózes elkezd könyörögni. közben jár a népért. Esedezik. Úgy tűnik, mintha egy kicsit zsarolná is Istent. Mint hogyha lyukat akarna beszélni a hasába. Bocsánat, hogy ilyen póriasan fogalmazok, de mintha meg akarná győzni, hogy hát Uram, hát ne csináld már, azért mégis, na. De nagyon fontos, hogy jól lássuk, ez a közben járó imádság egyik mintaképe. Közben jár a népért. Nagyon fontos ezt érteni, ezt látni, hogy Istent nem lehet megpuhítani, és Istent nem lehet megzsarolni. Itt ebben az esetben sem erről van szó. Isten nem azért enged, mert azt mondta Mózes, hogy hát figyelj már, Uram, mit fognak mondani rólad? Hanem Mózesre tekint, és az ő hitére, az ő alázatára, az ő szeretetére a nép iránt, és ő miatta könyörül. Ő miatta. Hát amikor mondjuk két gyerek összevész, és az egyik úgy megüti a másikat, hogy mondjuk kiesik a másiknak a foga, akkor oda megyünk, úgy tele vagyunk méreggel, de lehet, hogy közben már a két gyerek kibékült. És lehet, hogy a mi gyerekünk azt fogja mondani, hogy apa, ne bántsd. És akkor nem azért nem fogunk letekerni egy nagy maflást annak a másik gyereknek, mert nem érdemelné meg, hanem azért, mert a másik közben járt érte. A sajátunkra nézünk. Hát ugyanígy volt Mózes is. Közben járt a népért, és Isten nem ezekért a dolgokért könyörült meg elsősorban rajtuk ezen a népen, mert befeszült, megijedt, hogy jaj, mi lesz akkor, ha én mégis eltüntetem ezt a népet, hanem Mózesnek a hitére és alázatára tekintett. Azonban a bűnnek ezzel együtt kell, hogy legyen következménye. Ezt nagyon fontos, mindig hangsúlyozom, aláhúzom, hogy Isten minden bűnt megbocsát, de a bűnnek van következménye. Ez így van a mi életünkben is. Isten megbocsát, a népet nem öli meg, de azt mondja, hogy ezek nem mehetnek be az ígéret földjére. Ezek a félszívű érdekemberek, akik valójában szabadok, most már szabadok, de belül a szívükben még mindig rabszolgák, sosem fognak megváltozni. Mióta kihoztam őket, állandóan nyafognak, elégedetlenkednek, háborognak, lázadnak, ezekkel én nem kezdek újat. Nem változnak. Akkor itt fognak elpusztulni, és a gyerekeik, akiket annyira féltettek, pontosan azt fogom megmutatni, hogy ők megmaradnak, és ők meg is kapják azt az ígéret földjét. Ők viszont nem. 40 évig lesznek a pusztában, míg mindegyikük meg nem hal. Milyen döbbenetes ez is. Isten megmondta 40 év, mindenki tudhatta, maximum mennyi van hátra. Akik 20 éven felüliek voltak, azok tudhatták, maximum 40 éven van hátra. És itt hangzik el újra az a mondat, ami sok fejtörést okozhat, okozott minden bizonnyal már nekünk. Megbűnhődtek, így írja az ige, az apák bűnéért a fiak. Ezt olyan sokszor nehéz nekünk megérteni. Megtanultuk gyerekkorunkban is a 10 parancsolatot, és olyan nehéz gyerekként is, meg felnőttként is mit kezdeni ezzel, hogy ha Isten igazságos, akkor miért bünteti a gyermekeket, az unokákat, a felmenőknek a bűnéért? Annyira jó, hogy le van írva ez a történet, mert itt pontosan látható. A szülők bűnéért bűnhődnek valóban ezek a leszármazottak, de hát nem lehetett más tenni. A bűnnek ez is egy nyomorúságos következménye. Hát Isten nem ölhette meg ott azt a felnőtt népet, gyerekekkel nem lehet hazát elfoglalni. 8-10 éves gyerekekkel nem lehet bemenni az ígéret földjére. Isten le tudja győzni azt a népet, minden fegyver nélkül, gyermekek keze által is. De hát gyerekekkel nem lehet egy országot megalapítani. És Isten azt mondja, el fogtok itt pusztulni szépen. Gyermekeitek meg itt fognak felnőni, sokan itt fognak megöregedni, akik akkor mondjuk 19 évesek voltak, majd 59 évesen indulhatnak el az új hazát elfoglalni. Ez van. A bűnnek a következménye. Viselni kell. Két napja azt mondtam, hogy mi mind tekintélyesek vagyunk, valaki valakik előtt, na hát nem csak a szavaink, hanem a tetteink is hatással vannak azokra is, akiket a legjobban szeretünk. A tetteink is kihatással vannak. És kérdés az, hogy áldást vagy kegyelmet hagyunk hátra. Vele gondoltam, nem tudom, a testvérek átgondolták-e, hogy milyen lehetett az a 40 év azoknak az embereknek. Én nem tudom, hogy ezt hogy dolgoztam volna föl. 40 éven keresztül bolyongani a pusztában, és ahányszor a gyermekemnek a szemébe nézek, mindig azt kell látnom, hogy én miattam is itt kell lenni. Neked azért kell itt bolyongani, már élhetnél ott, élhetnénk ott az ígéret földjében, mert én annak idején hitetlen voltam, engedetlen, bizalmatlan, hisztisztem. És nagyon fontos még azt aláhúzni, hogy itt nem egy bűnről van szó. Összefüggésében kell látni. Ahogyan az előbb is mondtam, ez a nép kezdettől fogva ezt csinálja. Folyamatosan a nyafogás, a hisztiment, az elégedetlenség, az állandó zsorválás. Miért nincsen étel, mi ez a hitványétel, miért nem tudunk inni, meg minden baj volt. Ez csak a hab volt a tortán, vagy az utolsó csepp a pohárban. Ne úgy nézzünk Istenre, hogy jaj, most mi lesz, most akkor ezek szerint elkövetek egy bűnt, és akkor vége mindennek. Itt összerakódott. És ekkor mondta azt Isten, hogy na, akkor nem mentek be. Nem mentek be az ígéret földjére. Megrázó történet ez. Biztos lesz még róla igehirdetés. Sokkal több üzenet van ebben, de mindent nem tudok, meg nem is kell elmondani. De forgassuk ezeket, amiket hallottunk ma este a szívünkbe, és gondoljuk át, hogy mi hogyan viszonyulunk az Úrhoz. Gondoljuk át, hogy ilyen tekintetben van-e igazi hitünk. Hogy amikor a józanész és Isten akarata, Isten ígéretei állnak szemben, akkor tudunk-e a józanésszel akár szembe menni. És azt mondani, hogy mindegy, hogy mit mondanak a szomszédok, a barátok, nekem Isten ezt ígérte, ezt mondta, erre buzdított, erre indított, kétség kívül tudom, nincs bennem bizonytalanság, hogy ezt ő mondta, hát akkor úgy is akarok cselekedni. Mert ha ilyen földi krízisekben elesünk, arra is gondoltam, hogy fogunk akkor, mit fogunk csinálni halálunk óráján. Akkor is ott fogunk ordibálni, hogy jaj, most mi lesz velem? Vagy pedig elhiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és örök életem van. És most, bár itt kell hagyni mindent, de hazamegyek. Mindnyájunkat, engem is, ebben a hitben erősítsen az Úr. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk ezért a történetért. Köszönjük, Urunk, ezt a nagyon nehéz, nagyon fájdalmakkal, csalódásokkal teli történetet. Látjuk ennek tükrében önmagunkat. Látjuk az életünket. Hálásak vagyunk, hogyha voltak olyan események, amikor a józan ésszel is akár szembe mertünk menni, engedelmeskedve a te akaratodnak. És így visszagondolva szégyeljük azokat a pillanatokat, amikor a logikának, a környezetünk nyomásának engedtünk csak, és nem bírtuk magunkat, nem mertük magunkat rád bízni. Urunk, ez a történet nagyon jól mutatja, hogy mennyire éles, mennyire drasztikus, mennyire durva az a helyzet, ami kialakulhat az ember életében, amikor azt érezhet, hogy ez élet-halál kérdése, és mégis vagy hitből, vagy a józanésznek megfelelően kell döntést hozni. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy segíts bennünket mindig a te ígédre, a te akaratodra támaszkodni. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mindazonáltal a legfontosabb döntés az életünkben az, hogy odaadjuk az életünket Krisztusnak. És hogyha ezt a legfontosabb döntést meghoztuk, akkor azért azt tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy olyan nyomorúságot bizonyára nem követünk el, ami elszakít tőled. De mégis mindezekkel együtt bánjuk, szégyeljük azokat a dolgokat, amikben nem voltunk elég hűségesek hozzád. Imádkozunk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket, különösen majd holnap, itt az úrasztalánál, tégy bennünket egy és igazi közösséggé, te formáld mindeközben a szívünket, a gondolkodásunkat, és vigyél közelebb önmagadhoz is, ezáltal egymáshoz is. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg és áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen.